puszta, az a hely volt számukra, Isten minden szükségüket betöltötte, ahol teljesen Istentől kellett függniük. Tehát a puszta nem azt jelenti, hogy Isten nem tölti be ott a szükségeinket, tulajdonképpen az Isten gyakorló tere volt a puszta számukra. Nem voltak az ígére földjén, a pusztában voltak, és mégis Isten betöltötte a szükségeiket. Itt a kérdés az, hogy a pusztában, amikor te vagy esetleg a pusztában, akkor tényleg Istenre támaszkodsz-e, hogy ő a te egyedüli forrásod. És ha ilyen pusztai helyzetben vagy, főleg anyagilag, akkor Isten biztosan el akarja érni azt nálad, hogy el tud mondani, hogy ő az egyedüli forrásod. Amen. És van úgy, hogy időszakosan Isten megengedi, hogy te belekerülj egy olyan nehézségbe anyagi területen, azt gondolom. Azért, mert szinte biztos vagyok benne, hogy Istennek nem az a vágya, hogy csak akkor szeressük őt, amikor gondot visel rólunk, amikor rajtunk van az ő megnyilvánó áldása. Ebben biztos vagyok. És ezért minden hívőnek az életében megtörténik az, amikor úgy tűnik, hogy az ellátmány késik. És azt gondolom, hogy az ördög ilyenkor ott van. És amikor Isten megáld egy hívőt, akkor úgy tűnik, hogy minden szuper, hiper, minden jó, anyagilag jól vagyok, de akkor jön az ördög, ugye, ahogy Jobhoz is ment, hát ez azért van, mert te gondoskodsz róla. Mert te megáldod őt. Szerintem egy picit vedd le a te áldásodat. De megnézzük, hogy olyan tényleg hűséges-e hozzá. És azt gondolom, ezek az időszakok, küzdködünk többen is anyagi problémákkal, és ha most te ilyen problémákkal küzdködsz, akkor tudd meg, hogy ez egy gyakorlottér számodra, ez a hely, ahol Isten ki akarja munkálni benned, hogy tudsz-e tőle függeni. Tudsz-e bízni a természet fölötti ellátásban, hogy Isten mannát küld számodra, és a manna számodra az szellemi jeledel is, és fizikai jeledel. Meg kell értened ebben a fajta pusztában, hogyha eszed Istennek igéjét, akkor fizikailag is tudsz enni. Amen? Egyetértetek ezzel? Tehát mi van olyankor, amikor úgy tűnik, hogy a gondviselés kicsit elhagy, de csak időlegesen? Mi van olyankor? Mi van olyankor a szívünkbe? És ennek ki kell jönni a szívből. És tudjátok, a megbotránkozásról beszéltem múlt héten, aztán ezt az üzenetet folytatni kell, mert ez eléggé egy nehéz téma, egy hosszabb üzenet. És a szívben, a szívből ezekben a nehéz időszakokban kijön a megbotránkozás. És ezzel kapcsolnám össze ezt, amit eszembe jutott most Izrael népével kapcsolatban. Tehát a nyomorgatás, a szorongatás időszaka alatt kijön az, hogy mi van a szívben, van-e botránkozás a szívben. Van-e botránkozás az Úr felé, vagy a testvérek felé. Kezdeném ezzel a jól bevált igénkkel, amivel Lali szokott kezdeni az 1 Péter 2-vel. Most csak 5-ös verstől szeretném felolvasni. Ti magatok is, mint élőkövek, épüljetek fel szellemi házzá, szent papsággá, hogy szellemi áldozatokkal áldozzatok, amelyek kedvesek Istennek a Jézus Krisztus által. Azt gondolom, olyan sokszor hallottátok már ezt az igét, hogy ha eddig nem volt benne hited, de annyiszor felolvastuk, hogy valami elkezdünk belül mocorogni, hogy valamit biztos megértesz. Azt biztos megérted, hogy a keresztény életed növekedésből áll. Isten úgy tervezte, és nem stagnálást szeretne, hanem egy növekedési szintet szeretne az Úr az életükbe. Pontosan úgy, hogy Isten akarata az, hogy a hitben is növekedjünk. Tehát nem állunk meg. És Isten hit szintekre is fel akar minket vinni. Ahogy a Róma levélben meg van írva, hogy Isten igazsága jelenteti ki abból hitből hitbe, ugye? Hogy az igaz ember hitből él. Tehát hitből hitbe. A kérdés az, hogy most hol tartunk. Van, aki teljesen a kezdetektől föl kell építeni a hitben. Lehet, hogy már ott tartasz, hogy már bizonyos dolgokat megharcoltál az életedben. De biztos, hogy Isten üzenete számodra nem az, hogy megálljál, hanem tovább menjél. Amen? Egész biztos. Tehát először is ahhoz, hogy az embernek a hite növekedjen, hogy látszik, most ebben az irányba kell lennem, először meg kell tanulnod megvédeni a hitedet. Meg kell tanulnod kiállni. Mi az, amiben hiszel, mi az, amit az Isten igéje mond. Így kezdődik a hit. Amikor olvasod Isten igéjét, és azt mondod, igen és amen. Ez az, amikor meg tudsz állni az ördög minden csábításával, gonoszságával, ahogy a szellemi harcról beszél Pál apostol, hogy öltözzétek fel Isten fegyverét, hogy meg tudjatok állni a gonosznak minden nyilával szemben, hogy megállsatok a gonosz napon. Tehát a hited nem rögtön abból táplálkozik, hogy hatalmas szellemi harcos vagy, hanem először is megvéded a hitet. A te saját magad hitét, amit az Úr adott neked. Szeretném mondani, hogy ez nem emberi hit. Emberileg nem tudunk kisajtolni természet fölötti hitet, mert Isten adja a hitet. Ezért neked nem kell küszködni. Amen. Ezt szeretném lefektetni. Nem kell küszködnöd, mert Isten adja mindenkinek a hitnek a mértékét. És hogyha te a hitedet használod, akkor Isten ad többet. Ez a hitnek a növekedésének a kulcsa. Kapsz hitet Istentől, és azt a hitet elkezded használni. Amen? És így növekszik a hited. Először megvéded a hitedet. Kitartasz. Uram, mi lehet, hogy nem tudok semmit, de tudom, ami le van írva az igébe, és kitartok, és kezdem megvédeni a hitemet. Amen? Ellenállok az ördögnek. Erre már képes vagyok, mert Isten ezt a fajta hitet megadta nekem, hiszen által vitt engem a sötétség hatalmától az ő királyságába. Belém költözött a hitnek a szelleme, mert a szívemben, a számmal megvallottam, hogy ő az Úr. Amen? Van hited. A következő hitszint az, amikor elkezded bizonyos dolgokat kérni az Úrtól, és beteljesedik. Itt most nem szellemi harcról beszélek, csak már arról, hogy elkezdesz, mivel folyamatosan megvallod Istent a szellemvilág előtt, növekszik a hited, biztos vagyok benne, amikor az igét kimondod a szádon, akkor növekszik a hited. És következő szint az, amikor mondom, elkezdesz kérni valamit, aktívan kéred, és várod, hogy beteljesedjen. Ez az az ige, amikor a Lukács evangéliumában pont a mi atyánk után, ugye, azt mondja, Jézus azt a példázatot hozza, hogy van egy barátod, és éjfél ugye, után megy hozzád, és kér tőled kenyeret. Ismerjétek, ugye, a példázatot? Megyünk az Úr elé, megyünk, kitartunk, ez a következő szintje a hitnek, és egyszerűen megkapod. Eljutsz egy következő szintre, dicsőség az Úrnak. Már egyszer szellemi bátorságod van. Már tudod, hogy mi a jogod, és tudod használni a hitedet. A következő szint pedig a legnagyobb szint szerintem a harcosít, amikor már Isten képes téged beküldeni csatába. De ehhez az szükséges, hogy meg tud védeni a hitedet, hogyha jön egy nehézség, egy olyan szituáció az életedben, amikor az ördög azt mondja, hogy bevisz téged a csárába, és neked ki kell állni, miben hiszel, hogy ezen túl jussál. Mert amíg elbizonytalanít az ördög a legalapvető dolgokban, akkor hogyan kérsz tőle hittet? Sehogy. És hogyan akarsz harcolni, amikor nem történnek az életedben válaszok? Nem nagy dolgokra gondolok én. Kicsiben kezdődik. Ugye? Egyszerűen akkor fog növekedni a hited, amikor bizonyosságot kapsz a szívedben, hogy Isten meghallgatja a kérésedet. Így van? Ez nem egy vak hit, nem túlbuzgóságról van szó, hanem tényleg Isten válaszol. És nem tudsz eljönni arra a harcos szintre, amikor az életedben nem látod a bizonyságokat. Amen? Egyébkétetek ezzel? Isten nem kér olyan dolgot. Hitről hitre vezet bennünket. Amen? Na, tehát ugye ez volt az igény. Felépülünk szellemi házzá, szent papságá, hogy szellemi áldozatokkal áldozunk az Istennek. Ezek kedvesek az Úr előtt. Azért van megírva az írásban, én egy szegelet követtezek Sionban, amely kiválasztott becses, és aki hisz abban, meg nem szégyenül. Tisztesség azért nektek, akik hisztek, az engedetlenek pedig a kő, amelyet az építők megvetettek, az lett a szegeletnek fejévé, és megütközésnek kövévé, a botránkozásnak sziklájává. Akik engedetlenek lévén megütköznek az igében, amire rendeltettek is, és ti pedig választott nemzetség. Ezt most nem szeretném tovább olvasni. Tehát beszéltem arról, hogy Jézus vagy a botránkozás sziklája, a megütközés köve, az emberek számára, vagy az egyház számára, vagy pedig a szabadulásnak a kősziklája. Ugye? Erről beszéltem. Ézsaiás 8-ból olvastam fel igéket, azt hiszem. Ezért most szeretném újból meghatározni, nem tudom, hogy tiszta volt mindenki számára, hogy mi a megbotránkozás. Mert ez egy görög szó, a skandalizó. Azt jelenti, hogy van egy csata, és az nem látható, el van rejtve, egy kötél mondjuk, és ahhoz abba belelépsz, és akkor hirtelen elkap, nem téged, x szemét elkapja egy háló vagy egy keletce. Hirtelen, váratlanul történik. Ez jelenti maga a szó, amit mi a megbotránkozásra használunk. Ez a jelentése. De az új szövetség olyan értelemben használja, hogy valakit bűnre csábít, bűnbe ejt, azáltal, ugye, hogy kísérti a bűnnel, ugye az ördög kísért bennünket a bűnnel, beszéltem a zsidó 12-ről, biztos emlékeztek, hogy az ördög különböző akadályokat, megkönnyékező bűnöket, behálózó vétkeket tesz elénk, hogy ezáltal a bűnbe csaljon. Ugye? Emlékeztek? Tehát ez a jelentése. A másik fajta, nagyon fontos, hogy meglássátok majd, és szerintem ma inkább erről lesz szó, azáltal is el lehet esni egy embernek a bűnben, azáltal is csapdába, keletszébe tud esni, hogy megtörik a hite valami miatt, vagy valaki miatt. És erről is beszél az Új Szövetség. Tehát ez lesz szerintem a mai napnak a fő üzenete, de majd meglátjuk, hogy hogy vezet az Úr. Tehát inkább a bűnről, bűn csábításáról beszéltem, a zsidó 12-ről, és ezen kívül beszéltem arról, hogy az Új Szövetség még használja ezt az egész szót, ezt a szkandalizó szót, akkor Jézusban botránkoznak meg, és Jézusban nem hisznek, tehát elhagyják a hitet. Amen? Tehát erről beszéltem, és nézzük a Máté 12-t. A Máté 15-öt felolvastam, biztos emlékeztek, úgy építettem fel az üzenetet, hogy próbáltam megragadni olyan igéket, amik keresztül be tudtam mutatni azt, hogy hogyan álltak Jézushoz, és hogyan történt az életükben a megbotránkozás. Először a farizeusokról beszéltem, Keresztelő Jánosról, Jézus barátairól, rokonairól, a tanítványokról, Péterről. Jó, tehát a vallásos kicsit farizeusi egyházról még picit szeretnék beszélni a Máté 12 alapján. Abban az időben a vetéseken át haladt Jézus szombatnapon, tanítványai pedig megéheztek, és kezdték a kalászokat tépni és enni. Látván pedig ezt a farizeusok mondának néki, ímé a te tanítványaid azt cselekszik, amit nem szabad szombatnapon cselekedni. De egyből látjuk azt, hogy a vallásos megbotránkozás azonnal felfigyel arra, amikor az ő szemei előtt úgy tűnik, hogy valami nem úgy történik, ahogy az igében meg van írva. A vallásos, ez a farizeusi szellem, ami ugye a legfőképpen a botránkozást tudja okozni a szívünkben, nem tudja tolerálni a hibákat, a mulasztásokat, az emberi vétkeket. És ha úgy tűnt, hogy teljesen igenes dolgot cselekszik Jézus. És a farizeusok egyből beszóltak. És azt mondták, és megkísértették, és azt mondták neki, hogy nem szabad ezt tenned szombatnapon. Jézus pedig mondja neki, nem olvastátok, amit cselekedett Dávid, mikor megéhezett vala, és amit vele volának. Hogyan ment az Isten házába, és ette meg a szentelt kenyereket, amelyeket nem vala szabad megennie néki? Sem azoknak, akik ő vele volának, hanem csak a papoknak. Vagy nem olvastátok ki a törvényben, hogy szombatnapon megtörik a papok a szombatot a templomban, és nem vétkeznek. Mondom pedig nektek, hogy a templomnál nagyobb van itt. Ha pedig tudnátok, mi ez, irgalmasságot akarok, és nem áldozatot, nem károsztattátok volna az ártatlanokat, mert a szombatnak is ura, az embernek az ura, a fia. Tehát Jézus rávilágít a problémájukra, hogy a szívetek kemény, én irgalmasságot akarok, én szeretet akarok cselekedni, és nem egy kemény törvénykező Isten vagyok. Az atya képet szeretné helyreállítani bennük, hogy Isten nem olyan, hogy valami történik, vagy valami hibát teszel, és Isten azonnal rádugrik, és egyszerűen agyonver egy botta. Amen? Másrészt ez a szellem, ez a szellemiség egy olyan erőt képvisel, hogy ha az egyházban benne van, hogy az a hibakeresés. Hibát keres állandóan valakinek az életében. Feltételez dolgokat, ami nem helyes. És már megy a plecska, és nem is úgy történt az egész. Ez egy szellem, amit le kell számolnunk ahhoz, hogy a szívünkben ne történjen megbotránkozás. Aztán megy a történet tovább. Távoznán onnan, néne az ő zsinagógájába. Jézus megmondta, mi a frankon, megy tovább. Megy a zsinagógába. Tudtátok-e, hogy Jézus mindig a zsinagógában csinálta a legnagyobb botrányokat, idézőjelben. Nem ő csinálta a botrányokat, hanem az igazság mindig konfrontált a hazugsággal, a hamissággal. Tehát benne volt, ő az Istennek a fia, ő az igazságnak az oszlopa, és ahova ő ment, az mindig konfrontálódik a hamissággal. Bement a zsinagógába. Ő meglátogatja a zsinagógákat. És ezekben a mostani időkben is az lesz, meg amikor vágjuk azt az idézőjelben lévő nagy ébredést, Jézus be fog menni a gyülekezetekbe, be fog menni az egyházakba, és ott csodákat fog tenni, de ugyanakkor megbotránkozás sziklájává is lesz bizonyos embereknek, akik nem fogadják el az ő csodáit, a jeleit. Csaba beszélt ezekről a csodákról, meg a jelekről. De szeretném mondani, hogy ha az egyházban ébredés fog történni, vagy megújulás, akkor mindig fog hozni egy elválasztást. És Jézussal ez történt. Bement a zsinagógába, és mi kell, hogy ott legyen egy leprás. Tehát Isten beteszi az ilyen leprások, vagy főleg itt az első sorban, beteszi a beteg embereket, és egyszerűen prédikálsz, és beszélsz, hogy jó évek, meg sem tudom gyógyítani. Tehát Jézus ezt meg fogja tenni. És ő is egyébként tud téged ilyennel kísérteni, hogy képes vagy oda menni hozzá és imádkozni. És lehet, hogy ezáltal fog kitörni majd egy ébredés, mert te fölvállod a hitedet, és imádkozol azért az emberért. De azt mondja, Némi ott volt egy elszáradkező ember, és megkérték őt mondván. Tehát nem csinált semmit Jézus, de tudták, hogy mit fog tenni. Szabad szombatnapon gyógyítani, hogy vádolhassák őt. Tehát ez a lényeg. Ez a lényeg. Tehát ez a szellem azt okozza, hogyha majd el fog jönni a megújulás az egyházba, hogy a csodák jeleket azt akarja mondani az ördög ezáltal, hogy ez nem Istentől lévő csodák. Ez egész biztos. Tehát amikor Jézus Krisztus elkezdi majd a démonokat kiűzni az egyházból, a hívőkből, nehogy azt higgyétek, hogy gyógyítani fog a csodát, nem azt várjátok, de tényleg ne azt várjátok, hogy hatalmas ováció fog lenni az egyházba, mert nem ez történt az igébe. Az egyik rész örült, álmélkodott, a másik rész pedig felháborodott. Tehát a királyságnak a fiai és a konkoly fiai között Jézus hoz egy megosztást, az igazság, hogy vajon melyik oldalra állsz. Ez fog történni. Botrányok lesznek, amikor gyógyulások, csodák fognak történni az aratás gyülekezetében. Hallják majd emberek, hogy mi történt ebben a gyülekezetben. És mi is fogjuk hallani, hogy más gyülekezetében mi történt. És akkor vajon mi fog történni? Mi okozza általában a legnagyobb problémát, a botrányt ilyenkor? A versengésnek az ereje, hogy nem tőlem indult ki, nem én tőlem indult ki az a bizonyos fajta ébredés. És ez várható lesz. Várható lesz a magyar egyházban is, amikor Isten bizonyos helyeken csodákat, jeleket fog tenni, és azt fogják mondani, hogy vajon ki a nagyobb? És egyszerűen nem tudják feldolgozni, hogy nem náluk történik az a fajta jelenlét, vagy kenet, erre is készülj föl. Amen. Na, tehát szabad nekünk, Jézus azt mondja, szabad nekünk szombatnapon jól cselekedni. A farizeusok kimentek, tanácsot tartottak ellene, hogyan veszíthetnék előtt. Jézus megint elmegy, elmondja frankol. Utána pedig jön a néma és a vak meggyógyítása. Egyre izgalmasabb. A messiási csodákat teszi már Jézus. És azt mondják neki, hogy te a Belzebub szelleme által űzöd ki a démonokat. Egyszerűen tagadják Istennek a létezését, tagadják ezáltal, tagadják az Isten erejének a működését, és, mint később látjátok, nem szeretném felolvasni az egész idéket, hogy elmenne ezzel az idő, a Szent Szellem káromlásról is elkezd Jézus neki beszélni. Ugye egyébként a Szent Szellem káromlás nem csak azt jelenteni azt az igaz alapján, hogy káromkodik, tehát káromold a Szent Szellemet, ha rágalmazod, tudatosan. Tehát rágalmazást is jelent az ige egyébként. De most ez az, hogy Jézus, hogyha én kiűzöm, akkor fog elérkezni az igazi botrány az egyházban, amikor valósággal kiűzöm a démonokat az emberekből. És Jézus ezért jött, hogy az ördög minden munkáját lerombolja. Jézus legfőbb feladata az volt, hogy felkente őt az atya, hogy a foglyokat kihozza a tömlözből. Ez volt az elhívásának a lényege. Az volt az elhívás, hogy kiűzze a démonokat a vallásos szívekből. És nézd meg, egyszer megszólítja ezeket a farizeusokat. Azt mondja nekik, hogy ti mérges kígyóknak fajzatai vagytok. De ez nem azt jelenti, hogy a kígyótól születtek, hanem teljesen szellemiről van szó, szellemi dolgokról. Olyanok vagytok, mint a viperák, mint a kígyók. Alig várjátok, hogy az Isten ereje működjön. És abban a pillanatban a ti rendeléseitekkel, a ti saját hagyományaitokkal meg akarjátok gátolni az erőnek a működését. És ti akartok megbotránkoztatást hozni a kicsinyek között. Azért, mert a kicsik nem tudják még eldönteni, biztos Istentől van-e. Ezért te jössz és azt mondod, hogy nem, Isten igéje nem ezt mondja, szombaton nem lehet gyógyítani, nem lehet szabadítani. Mérges kígyók fajzatai, mi a problémátok, amiről múlt héten is beszéltem? Hogyan mondhattok jókat, hogyha szívetekben gonoszak vagytok? Jézus azt mondja, döntsetek, vagy romlott fa leszel, vagy jó fa leszel. És a gyümölcseikről megismerünk téged. Isten kenete szét fogja választani az egyházat, és botránkozásokat fog okozni. Amen? De erről tanít itt Jézus. Halleluja. Kemény, törvénykező szívük volt, és nem voltak irgalmasok, és nem voltak irgalmas szívűek. Nézzük a Máté 13-at. valódi hitet egyszerűen Isten igéje tud csak hozni. Semmi más. A hitnek a forrása az ige, a beszéd, Istennek az igéje. Sehonnan máshol nem jöhet hit az életükbe. Ezért tanít a Máté 13-ban Jézus az igéről, a magról, a szótól. És nem tudom, észrevesztek-e, azt mondja, hogy ha ti nem értitek ezt, azt mondja neki, akkor semmit nem fogtok érteni. Mit jelent ez? Miért mondja ezt? Azért, mert pont a magról van szó. Ha nem érted a magvető példázatát, akkor semmi más nem fogsz tudni megérteni, mert a mag a te életed. A mag a te boldogulásodnak a titka, hogy hogyan viszonyulsz Isten igéjéhez, hogyan viszonyulsz a maghoz. Amen? És nézd meg, felolvastam nektek a jó földbe esetteket, és felolvastam a tövisek közé is azt is, akinek nincs gyökere. Vedd észre, hogy nézd a szemeiddel, fontos, hogy elmélkedj az igét, és forgasd az igét a szívedben, hogy négy fajta szívről beszél itt Jézus. Négy fajta talajról, hogy hova esik a mag. Beszél ugye az útfélre esetről, a köves helyről, a tövisek közé esetről, és a jó földbe esett magról. Most ez a szív hozzáállása. És ha megnézed, csak itt az utolsónál, a jó földbe esett magról beszéli azt Jézus, hogy gyümölcsöt fog teremni 30-60 százszoros annyi gyümölcsöt. Hagyd itt a kezedet, hogyha Lukács megnézed, talán ott jobban kijön, és jobban meglátod, ha Lukács 9-ben van, úgy mondja, hogy amelyik pedig a jó földbe esett azok, Lukács 9-15, nem sértek, lapozzatod csak oda, amelyik pedig a jó földbe esett azok, akik a hallott igét tiszta és jó szívvel megtartják, és gyümölcsöt teremnek béketűréssel. Tehát azt mondja az ige, hogy először is hallanod kell az igét, a szót. Másrészt értened kell, most arról beszélek, hogy mi a titka annak, hogy 30-60 százszoros gyümölcsöt, sőt a legnagyobbat, a százszoros gyümölcsöt elért. Hallanod kell a szót először, értened kell a szívedben, el kell fogadnod az üzenetet, el kell fogadnod, azt kell mondanod, hogy prédikálják Istennek az igéjét, hogy ámen, és elfogadom az üzenetet. Aztán ez még mindig nem elég, ragaszkodnod kell az igéhez, ragaszkodnod kell a szívedben, mert ugye az ördög ki akarja kapni az igét, ha szívedben van. Még akkor is ki tudja kapni, de ragaszkodsz hozzá. És még itt nincs vége, azt mondja, a gyümölcsöt teremnek béketűréssel, tehát kitart amellett. Érted? Ez a titka annak, hogy százszoros gyümölcsöt eljel egy keresztény. Még egyszer elmondom, hallja az igét, érti, megérti a prédikációt, megérti az Istennek az üzenetét, elfogadja az üzenetet, nem lázadozik a szívében Isten igéje ellen, azt mondja az ő életére, hogy igen és ámen, ragaszkodik, ragaszkodom az igéhez, és kitartok amellett. Amen? Ez az útja annak, hogy százszoros gyümölcsöt el tudjuk kérni. Jézus ezt tanítja. És ugye a kősziklán valók, akik mikor hallják, örömmel veszik az igét, de ezeknek nincs gyökerük, akik egy ideig hisznek, a kísértés idején elszakadnak. Hát ezek a keresztények azok, ugye a Mátéban sokkal jobban kijön, a botránkozás átélt keresztények, akik elszakadnak a kísértésnek az idején. Szeretném hangsúlyozni, hogy nem arról van szó, én úgy gondolom, hogy ők teljesen biztosak tudják, hogy milyen állapotban vannak, szellemileg, lelkileg. Mert ugye örömmel fogadják az igét. De ez a fajta megbotránkozás, amiről Jézus tanít és int bennünket, a nyomorúság, a szorongatás idején jön ki. Ezért nem biztos, hogy tudják az ő szellemi értékeiket, nem tudják, hogy ők milyen szellemi állapotban vannak. Egy ideig hisznek, ugye, de a kísértés idején elszakadnak. A probléma, amit mondtam, hogy nincs gyökér, az életükben nincs alapos bányászmunka, az igen nem kerül mélyre. És az igének ilyen a természete, az élő igének ilyen a természete, hogy botránkozást hoz. Szétválaszt, az élő ige. Isten ezért is küldi, nem csak az, hogy gyümölcsöt termünk, hanem gyomlál is bennünk az ige. Felhozza a szívünknek az indulatait, az érzelmeinket. Azt mondja az ige a zsidóban, hogy élő ható. elhat a szívbe, a lélekbe, megítéli a gondolatokat. Ezért küldi az Úr az igét, hogy egyszerűen formáljon a bensőkbe, és ne ijedjél meg, amikor átérsz olyan időszakokat, amikor úgy tűnik, hogy kicsit megbotránkozol, vagy elgyengülsz a hitbe, hanem mondd azt, hogy ez most az én épülésemre való, mert az igét elküldte az Isten, és nekem egy hozzáállást ki kell építenem az igéhez, hogy megalázkodom, és befogadom az Istennek az igéjét. Amen? Halleluja! Tehát jó földbe esett Péter, kicsit beszéltem Péterről, ugye beszéltem Péterről. Péterrel az volt a baj, és sokszor velünk is az a baj, hogy halljuk az igét, kijelentést is kapunk, de nem válik igazságá az ige. Tehát nem tudjuk azt mondani, mint ahogy a Róma levél tanít Ábrahámról, hogy hit pedig Ábrahám az Istennek, és tulajdonítatik neki igazságot. Tehát Péter életében ez nem lett valóság. Kijelentést kapott. Rémát kapott. Ugye, mi is kapjuk a rémákat. Szombatról szombatra, hétről hétre, otthon is. A kérdés az, hogy valósággá vált az életedben? Mert a bibliai hit ezt jelenti. Hit Ábrahám Istennek, és valóságá, igazságá vált. Akkor tudod azt mondani, hogy valóban hiszel, amikor azt tudod mondani, ez az ige igazság az én életemben. Ez az igazság, ez az abszolút igazság az életemben. Amen? Halleluja. Tehát Péternek nem volt meg ez az igazság. A szívét nem szántotta föl teljesen az igazság. És nem tudta azt mondani, hogy ez igen és ámen az ő életében. Hallgatjuk a prédikációkat, mennyire jó, repkednek a rémák, mennyire fantasztikus X-nek az életében. De Isten azt akarja, felép küldi az igét, hogy gyümölcsöt terjen, ez én szívembe akarja belevetni az igét, hogy én változzak. Ezért szeretném mondani, és tudom, hogy én is nagyon sokszor ültem úgy régebben, amikor még úgy nem szolgáltam, amikor ott ültem, amikor nem itt voltam, hanem ott ültem, ahol ti, akkor egyszerűen csak úgy hallgattam az igét, mint egy átlagos prédikációt, és nem engedtem valahogy, és biztos vagyok benne, hogy egy vallásos szellem okozója ennek, hogy a személyes életemre bevegyem az igét. És higgyétek el, lehetséges, hogy sokkal hamarabban föl tudnátok épülni, hogy amikor itt hallgatjátok az igét, engedjétek, hogy a te szívedbe fogad el az igét, és nem úgy hallgass, mint egy szombati prédikáció, hanem úgy, hogy ez megmentheti az életedet, és változást tud hozni, hogyha nem engeded meg, hogy az ördög kikapja a szívedből az igét. Amen? Dicsőség Jézusnak. Halleluja! És Péter, ugye megbotránkozott Jézusban, elárulta Jézust, volt egy vakbuzgósága, erről beszéltem. És az ő vakbuzgóságát az okozza, azért volt annyira biztos magában, mert édes jelenlétben volt az Úrral. 3 évig ott volt vele, látta a csodáit, jeleit, itt volt közel, vittem a táskáját, ezzel is szoktam mondani. Kenet van körülöttem. És ezért, mivel a Isten kenete körülöttem van, én nem eshetek el. Csak szeretném mondani, amiről gyakran beszélünk, hogy a testületi kenet nem ugyanaz. A külső kenet nem ugyanaz. Mert a testületi kenet nem lesz rajtad ott, amikor elérkezik a próba, a szorongattatás, hanem azt a belső kenet által kell megharcolnod. Ő azt gondolta, édes jelenlétben vagyok, semmi nem történhet, soha nem botrálkozom meg Jézusban. De mit mondtam neki? Azt kell volna mondani, ha Jézus mond neked valamit, akkor igen, és elmen, Uram, segíts, irgalmaz nekem, én helyre akarok állni, és nem akarok egy vakbuzgó lenni, és nem akarom a kenetet arra használni, hogy micsoda bizsergés jelenlét van engem körül, nem akarok olyan ember lenni, aki lekérem a falura a tüzet, azért, mert annyira tudom a jelenlétet, a kenetet, hanem azt szeretném megtudni, Uram, hogy valami tényleg belül ki vagyok én. Ki vagy belülről? A te hited? Gondold végig. 5-10-15-20 éves keresztények vagyunk. A mi hitünk, színlelt hit, amiről azt tanítja Pál, hogy képmutatás az okozója. Valódi hitünk van-e? Kísértsétek magatokat. Tényleg hitben vagytok-e? Vagy egyszerűen csak járunk a gyülekezetbe, a zsinagógába, és egyszer csak elérkezik majd az én nehézségem, és akkor nem tudok megállni. Halleluja! Ez volt a Máté 13 és Péter. Fölolvasnám még ezt az igét, még egyszer, akik nem voltak itt, hogy mit jelent az eredeti szövegben a Máté 13. Nem szégyellem az igét újból fölolvasni az Amplified fordítás szerint igét, jó? Tehát a Máté 13, 21-es igét. Nincs bennük valós, igaz gyökér, ezért csak egy ideig valók, és amikor jön a gond, az üldöztetés, az ige miatt, tehát az ige miatt, Az egyházban az ige miatt lesz a megbotránkozás, a te életedben, a mi életünkben is a nehézségek az ige miatt vannak. Tehát amikor nincs bennük valós igaz gyökér, ezért csak egy ideig valók, és amikor jön a gond és az üldöztetés az ige miatt, azonnal megbotránkoznak, feldühödnek és megvetővé válnak, megbotlanak és elesnek és eltávolodnak. Felolvastam egy másik fordítást is. Megbotlanak, és aztán elkezdenek többi nem megbízni. És elhagyják azt, azokat, akikben bízniuk kellene, és engedelmeskedniük kellene. És még egy fordítást felolvastam, amikor jön a gond, az üldöztetés, az üzenet miatt nagyon gyorsan feladják a hitet. Tehát, hogy le tud írni, egyszerűen többé már nem bízol abban a személyben, akiben bíznod kellene, nem tudsz neki engedelmeskedni. És a másik fordítás, hogy az üzenet miatt fölkavarodik a szellemed, a lelked, és neked ott dönteni kell, amikor hallasz egy üzenetet. Vagy engedelmeskedem, vagy pedig megvetővé válok, cinikussá, ahogy a farizeusok is cinikussá váltak Jézus Krisztus prédikációi után, csodái után. Róma 1.17-et felolvastam, de ott szeretnék még valamit mondani nektek. Lapozzatok, légy szíves oda. Róma 1.17. A hitről szeretnék annyit mondani, hogy Isten igazsága jelenteti ki hitből hitbe. Nem az én igazságom, nem az én gondolatom. Hogyha keresztény életünk nem Isten igazságára épül, akkor nem lesz valódi, meggyökerezett hitünk. Amen. Isten természetéből, ő az igazság Istene. Az ő igazságát kell tudnod elfogadni, és azt kell tudnod mondani megalázkodva, hogy nem az én igazságom, nem az én okoskodásom, nem az én véleményem, hanem ővé az igazság. És amikor befogadod az igét, az igazságot, ez fog növekedni, ebből lesz a hit. Látod? Isten igazsága jelenteti ki hitből hitbe. Jön az igazság, találkozol a szellemed, a lelked, a prédikáció alatt, és ha azt mondod, hogy az igazság, ahogy mondtam, hit Ábrahám Istennek, és tulajdonképpen igazságú, akkor a te igazságod leválik az ige. Te abszolút igazság Jézus, te neked azt kell, hogy a te életedben is abszolút igazság legyen. A hitetlenségről is kell beszélni, hogyha a megbotránkozás témáját felhozom. Ugyanis a hitetlenség ereje az, ami gátolja a hitet. Nagyon egyszerű, semmi szellemit nem mondok ezzel. És a görög két szót használ a hitetlenségre. Az egyik, ez a bizonyos apisztrea. Nézzétek az igét, mindjárt mutatom. Ez az ige szerepel a Márk 9-ben, amikor oda megy Jézushoz, az az apuka, győzzék ki a démonokat, a gyermekéből is nem tudták kiűzni, már 9, oda megy hozzá, azt mondja, hogy Mester, ide hoztam hozzád az én fiamat, akiben néma szellem van, és ahol csak elfogja, szaggatja őt, ő pedig tajtékot túr, fogát siporgatja és elfonnyad. Mondám hát tanítványaidnak, hogy űzzék ki azt, de nem tudták. Tehát ez a szó, ez az apisztia. Ez azt jelenti, hogy tehát az apisztia szó azt jelenti, hogy képtelen ragaszkodni, képtelen ráhagyatkozni, képtelen ragaszkodni. Tehát ez az ige, amit a hitetlenségre használ az Ószövetség, ez nem azt jelenti, hogy gonosz az ember, megkülönbözteti ugyanis a Biblia a hitetlenséget, amikor az ember gonosz, gonoszságból konokul, makacsul elmáll az igazságnak, vagy pedig képtelen hinni az ő ugye emberi gyarlóságában. Mint mondtam, nem lehet hitünk csak Istentől. Ezért Isten adja a hitet. És azt mondja Jézus, hogy ó, hitetlen nemzetség, meddig leszek még veletek? Meddig szenvedlek majd titeket? Hozzátok őt hozzám. Hozzávitték azt, és mihelyt ő meglátta azt, a szellem azonnal szaggatá, és leesvén a földre, tajtékot turván, fetren vala. És megkérdezi az atyát, mennyi ideje, hogy esett rajta, azt pedig mondta gyermeksége óta. És gyakorta veti őt tűzbe is, vízbe is, hogy elveszítse őt. De ha valamit tehetsz, légy segítségül nekünk, könyörüljél rajtunk. Jézus pedig azt mondta, ha hiheted azt, minden lehetséges a hívőnek. A gyermekatya pedig azonnal kiáltván, könyvhullatással mondta, hiszek Uram, légy segítségül az én hitetlenségemnek. Tehát ez azért mondta, mert ő nem bírt hinni, akart volna hinni, nem állt ellen az igazságnak, de az emberi gyarlóságából, mivel ember vagyunk, képtelenek vagyunk hinni. És ezt a hitetlenséget megkülönbözteti az ige. Aztán van a másik fajta hitetlenség, ez az apeiteó szó, ami azt jelenti, hogy ellentétesen határoz, nem hagyja magát meggyőzni. Tehát nem együttműködő. Szándékosan, szándékosan nem akarja bevenni az igét, amit mondanak felé, mert van egy makacsága. Ezt az igét mindig úgy használja általában az Újszövetség, hogy a konokság, makacság szavakkal. Tehát nem engedelmeskedik, nem teljesíti a kötelezettségét. És ez a fajta hitetlenség, amit gyűlöl az Isten. Amikor egy konok, makacs, lázadó szívből ellenállsz az igének, és nem akarod befogadni. A másik jellegű pedig az volt, amit mondtam, hogy nem tudsz, képtelen vagy ragaszkodni, képtelen vagy, de Jézus minden egyes ember képessé tesz arra, hogy tudjon hinni, ezt tudtátok? Tehát, hogy csak ő érzi, hogy ő képtelen hinni, Ábrahám példájából ezt láthatjátok, csak hogy jobban megértsétek, odalapozok a Róma 4-hez. Ugye, azt tanítja róla az ige, hogy hitében erős lévén nem gondolt az elhalt testére, mint egy százesztendős lévén, sem Sára elhalt méhére. És itt van a lényeg. Az Istennek ígéretében sem kételkedett hitetlenséggel, hanem erős volt a hitben, dicsőséget adván az Istennek. Egyébként ez egy szenvedő szerkezet, szinte úgy olvashatnád, hogy ő megerősítetett a hitben. Tehát nem maga által lett neki hite, hanem az Isten, tehát van egy alany, aki őt megerősítette. Tehát Istennek ígéretében sem kételkedett hitetlenséggel. Ez azt jelenti, hogy úgy tudnánk fordítani, hogy nem döntött Isten ígéretével ellentétesen. Nem volt benne ez a fajta lázadó hitetlenség. Nem volt benne az abszolút hit. Ő tudta, ő is kérdezte, hogyan lesz ez, Uram? Hogy lesz ez az egész? De nem volt benne ez a makacság, ez a lázadás Isten igényével szemben. És azt mondta, hogy nekem ez az életemben akkor is igen lesz, és akkor is ámen lesz. Érted? Ez a különbség. Amikor vannak kételyeid, vannak hitetlenségeid, de törekszel arra, és Istennek tulajdonképpen ez a fajta hit elég volt ahhoz, hogy a hit atya legyen. Értitek? Neki sem volt meg az a fantasztikus, szuper-hiper hite, hanem úgy döntött, hogy nem fog kételkedni Isten ígéretében. Amit az Úr mond, az így van. Lehet, hogy nem látom, de gyakorolni fogom az én hitemet, az én megvallásomat. Ugye? És ugye tanítja az ige, hogy onnantól kezdve valószínűleg azt mondta magára, hogy a hitnek az atya vagyok. Hitnek az atya vagyok. És lehet, hogy még akkor nem is érezte. Körülötte lehet, hogy bolondnak gondolták a többiek, hát nem tudom, mindjárt 100 éves vagy, és egyetlen egy gyereked van. Hogy leszel te a hitnek az atya? Hogy leszel te a sok népnek az atya? Hát sehogy. De ő elkezdte mondani az igét. És nem tudom, tudjátok-e, a Róma levél alapján, a Róma 10-ben azt tanítja Pál, hogy a hitből való igazság pedig így szól. Ne mondd a te szívedben, kicsoda megy föl a mennybe, azaz, hogy Krisztust aláhozza. Tehát a valódi hit azzal kezdődik, hogy bizonyos dolgokat nem mondasz. Tehát kiittatod az életedből azokat a dolgokat, amik ellentétesek Isten igéjével. Látod? A valódi hit azt mondja, a hitből való igazság azt mondja, ne mondd a te szívedben, kicsoda megy föl a mennybe, azaz, hogy Krisztust aláhozza. Avagy kicsoda száll le a mélységbe, azaz, hogy Krisztust a halálból felhozza. De figyelj, de mit mond? Közel hozzád a beszéd, a szádban és a szívedben van az a hitbeszéde, amelyet mi hirdetünk. Tehát ő elkezdte az igét kimondani. Amit Isten mondott neki, amit Isten ígért, nem a negatívat mondta, hanem kivetette az életéből az összes kételkedését, volt rá ideje, de egyszerűen odaszánta magát, és kiiktatta a hitetlenséget. És mondom nektek, annyira kell bennünk az a szent gyűlölet, az a szent dűg, hogy megutáljuk az összes hitetlenségünket. És én is a minap, ez a hetek óta nézegetem a hitnek az üzenetét, és hallgattam egy prédikát, és azt mondtam, hogy sehol nem tartok. Borzalmas. Uram, nem itt kéne már tartanom. Egyszerűen összeomlottam. Hallottam egy hitprédikátort, hallottam egy üzenetet, és egyszerűen megbotránkoztam saját magamban. És ezek kellenek. És egyszerűen imádkozom napok, hetek óta, Uram, adj egy gyűlöletet a hitetlenség ellen. Mert már nem bírom elviselni a saját magam hitetlenségét. Gyűlölöm! Föl kell számolnunk ahhoz, hogy a valódi hit létrejön az életedbe. Ahogy Ábrahám is tette. A hit beszéde, ha kimondod, megerősíti a szívedet. Lehet, hogy csak egy pici mag van benne, de hogy kezded mondani, kezded szólni, nagy fává tud nőni. És meg tudsz erősödni a hitben. Szívvel hiszünk az igazságra, szájjal teszünk vallást az üdvösségre. meg kell tanulnod nem kimondani azokat a dolgokat. De amíg kimondod, addig nincs ott a valóságos hit. Le tudod mérni. Fontos szembenézni, hogy hol tartok. Amíg kimondod azokat a negatív beszédeket, kimondod a szádon, addig nincs ott a valóságos hit. De hogyha kikerül, kidobod, kiveted, akkor eljön a hitnek a szelleme. És üdvözöl téged, és azt mondta, erre vártam. Most már elkezdek tudni működni benned. Amen. A János 3.36-ban van még egy ige. Erről a fajta engedetlen hitről, egyébként ezt a szót nagyon sokszor az engedetlenségre használja az ige. Tehát a többször látsz olyan szót, hogy engedetlenek, ez a fajta hitetlenség van ott. És a János 3.36-ban azt mondja a Szent Szellem, aki hisz a fiúban, örök élete van. Aki pedig nem enged a fiúnak, nem lát életet, hanem az Isten haragja marad rajta. Tehát nem enged a szíve, lázadó, makacs, cinikus, meggyőzhetetlen. Nem tudod, mert ki, mindent megteszel, mondod neki az igét, de akkor is azt mondja, nem. Ez olyan, mint például a Zsidó 3-ban, megnézitek, Izrael népét, vigyázzatok, atyám fél, hogy valaha ne legyen bármelyikötöknek hitetlen gonosz szíve, hogy az élő Istentől elszakadjon. Hanem nincsétek egymás minden napon, mint tartama, hogy egyikőtök se keményítessék meg a bűnnek a családsága által, mert részseivé lettünk a Krisztusnak, ha ugyanaz elkezdett bizodalmat mindvégig erősen megtartjuk. Elmondás szerint, ma ha az ő szavát halljátok, meg ne keményítsétek a szíveteket. Meg lehet keményíteni a szívet. Bizony meg lehet. Mert kik keseredtek el, mikor ezt hallák, nem? De mindazok, akik kijöttek Egyiptomból Mózes által. Kikre haragudott meg 40 esztendeig, avagy nem azokra, akik vétkeztek, akiknek testei elolottak a pusztában? Kiknek esküdött pedig meg, hogy nem mennek be a nyugodalomba? Az engedetleneknek. És itt ez a szó van. Ez a fajta hitetlenség, amit engedetlenséggel párosul. Látjuk is, hogy nem mehettek be hitetlenség miatt. Tehát Izrael népe nem akarta elhinni, hogy Isten képes őket bevinni az ígéretnek a földjére. Szinte azt mondhatnám, hogy ezt megbotránkozta, ez hülyeség, hagyjatok már abban, ne beszélj már ilyenekről. És minél többet mondta mondjuk Józsué vagy Káleb, annál jobban idegesebbek lettek. Mert egy megbotránkozó szív fölháborodik, ahogy mondtam, megveti. Egyszerűen előbb-utóbb fölbuzdul benne az a fajta lázadás, isteni lázadás, és nem bírja az Isten igének a hallását. És ezt a fajta hitetlenséget nevezi Isten hitetlen és gonosz szívnek. Ez a fajta engedetlen, makacs, meggyőzhetetlen állapotot. És erre van Istennek egy gyűlölete. Ábrahám példáját elmondtam. Ezt azért mondom most, mert néha azt gondoljuk, hogy ő Ábrahám volt. Hol vagyok én Ábrahámhoz? De ugyanolyan emberek vagyunk, mint ő. És tanítja is az Új Szövetségben, hogy hozzánk hasonlós volt, ugye, Illés is, ugye? Hozzánk hasonló természetű volt. Rá kell állnunk ezekre az alapigéretekre, hogy hasonló vagyok hozzá. És Isten képes megragadni téged. Főleg, hogyha azt érzed most, hogy nem tudok hinni, képtelen vagyok hinni, meg tud téged ragadni Isten. És az ő szolgájával tud tenni. Az ő rabszolgájával is tud téged tenni. Nem minden csak a te kezedben van. Múlt héten azt hiszem beszéltem erről. Nem mindig úgy van, hogy mivel nem adod teljesen át magadat, a Szentlélek nem tud megérinteni. Mondtam, hogy szuverénul tud jönni a Szent Szellem. És tud neked segíteni, hogyha akarsz változni, hogyha föl akarsz nőni, akkor mondd azt, hogy Uram, segíts az én hitetlenségemen. Amen. Isten megragad, ugyanúgy meg tud ragadni embereket, ahogy megragadta Pál apostolt. Hát Pál nem arról volt híres, hogy épp ment a megtérő imáját elmondani. Tehát nem rohant megtérni, hanem elkapta a lovon. Az Istennek a szelleme belevakult a találkozásba. Ő nem akarta az Isten. Ő nem akarta az Isten. És azt mondja neki Jézus, nehéz neked az ösztök ellen rugódoznod. Az ösztöke az egy vasból készült valamilyen szerszám volt, amit az ökörnek a hajtására használtak, és az ökör annyira érzéketlen volt a bőre, hogy bármikor csapkodták az ostorral, akkor képtelen, de nem hallotta meg. Ezért szépen belefogták ezt a vasat, belenyomták a tarkójába az állatnak, az ökörnek, és ezáltal az ökör olyan fájdalmakat szenvedett, hogy nem tudott se jobbra menni, se balra, nem tudott hátra menni, mert ott volt benne ez a vas, acél. És itt azt mondta neki, Jézus, én beléd szóltam a tarkódba. Én beléd szóltam azt, és mindig az én szolgám veszem. hogy Isten megragad. Isten meg tud ragadni. Lehet, hogyha túl makacs vagy, akkor is meg tud ragadni. Lehet, hogy akkor fájdalmak között, de Isten eléri azt nálad, el tudja érni nálad, hogyha ő nagyon akar téged, hogy bevonz az ő jelenlétébe. És téged is fogolyát tud tenni. Hogy Krisztus fogja leszel. És azt fogod mondani, hogy jaj nekem, hogy nem hirdetetem az evangéliumot. Ha Isten ilyen embereket akar. Aztán nehéz neked az ösztök ellerugodoznod. Elkaptalak, és senki ki nem ragadhat engem. Köszönöm szépen az én kezemből. Mi kell ahhoz, hogy növekedjen az embernek a hite? Kell elszántság, hogy ne botránkozz már. Ki kell tartanod, meg kell hallod Istennek a hangját. Kitartónak kell lenned, ragaszkodnod kell Istenhez. Meg kell ismerned az ő szeretetét. Az ő agapé szeretetét, hogy tudod, hogy nagyon jól, hogy jót akar az életedben. Taníthatóvá kell lenned. Hallanod kell az ő hangját. Lágy szívűnek kell lenned ezekben a nehéz időszakokban, hogy Isten el tudjon érni. Amen. Jó az Úr. És most átmegyünk a sérülésekre és a megbotránkozásra. A Máté 18 által, azt hiszem, Máté 18, Márkban is van, Lukásban is. Máté 18. Tehát, mint mondtam, megbotránkozni csak nem csak akkor botránkozunk meg, nem csak akkor esünk el bűnbe, így használom, hogy jobban megértsd, hogy az ördög csábít is kísért, hanem akkor, hogyha megtörik a hitünket. Akkor elkezdünk csalódni bizonyos emberekben, vagy Istennek a szolgáiban. Most szeretném megjegyezni. Csak tudom miért, mert tudom, hogy szereti veled hallgatni egy prédikációt. Mert ugye van az egyik fel, akik a nagy sérültek. Igen, ez történt az életemben. Igen, csalódtam. Én mindenkiben csalódtam. Úgy hallgass ezt az üzenetet most, ami most fog történni, hogy neked felelősséged van, hogy kigyere a megbotránkozásból, a sérülésekből. Mert a Biblia azt tanítja, hogy a megbotránkozás a gyengeségnek a jele. Neked ki kell jönni mindenfajta csalódottságodból, az egyház miatt, szolgálók miatt, emberek miatt. Jó? Tehát a Máté 18. Abban az órában mentek a tanítványok Jézushoz, mondván, vajon ki nagyobb a mennyeknek országában. Rögtön versengéssel kezdődik. Látjátok, versengéssel. Előállván Jézus egy kis gyermeket közéjük állítta. Mondom nektek, ha meg nem tértek, és olyanok nem lesztek, mint a kisgyermekek, semmiképpen nem mentek be a mennyeknek országába. Aki azért megalázza magát, mint ez a kisgyermek, az a nagyobb a mennyeknek országába. És aki egy ilyen kis gyermeket befogad az én nevemben, engem fogad be. Aki pedig megbotránkoztat egyet a kicsinyek közül, akik én bennem hisznek, jobb annak, hogy malomkövet kössenek a nyakára, és a tenger mélységébe vessék. Jaj a világnak a botránkozások miatt, mert szükség, hogy botránkozások essenek, de jaj annak az embernek, aki által botránkozás esik. Ha pedig a te kezed, vagy a te lábad megbotránkoztat téged, vágja azokat és vesd el magadtól. Jobb neked az életre sántán vagy csonkán bemenned, hogy nem két kézzel van, két kézzel vagy két lábbal vettetned az örök tűzre. És ha te szemed botránkoztat meg téged, vág ki azt, vesd el magadtól. Jobb neked fél szemmel bemenned az életre, hogy nem két szemmel vettetned a gyehenna tüzére. De szeretném mondani, hogy Jézus nem öncsonkításra bátorít itt, hanem azt akarja mondani, tehát itt nem arról van szó, hogy miért a korai századokban képesek voltak emberek ilyenre. Úgy büntették magukat, hogy egyszerűen ezt levágták, azt levágták, mert az igét így vették. Nem értették a szellemi tartalmát az igének. És nem azt mondja, hogy vágd le a kezedet, hanem azt mondja, hogy bármi, ami téged a futásodban meg akar akadályozni, hogy azt akarja, hogy csalódjál emberekben, dobd ki! Mindentől, ami gonosznak látszik, őrizkedj! Erről tanít itt Jézus. Meglássátok, hogy a kicsinyek közül egyet is meg ne utáljatok, mert mondom nektek, hogy az ő angyalaik a mennyekben mindenkor látják az én mennyei atyám orcáját. Mert az embernek fia azért jött, hogy megtartsa, ami elveszett van. És mond egy példázatot. Ha van egy embernek 100 juha van, és egy azok közül eltévejedik, vajon a 99-et nem hagyja-e ott, és a hegyekre menti, nem keresi azt, amelyik eltévejedett. És ha történetesen megtalálja azt, bizony mondom nektek, inkább örvend azon, mint a 99-en, amely el nem tévedett. Eképpen, a ti mennyi atyátok sem akarja, hogy egy is elveszel a kicsinyek közül. Amen. Tehát arról van szó, hogy a kicsinyeknek, keresztényeknek, akik megtérnek, újjászületett keresztényeknek, friss keresztényeknek, tehát itt nem a gyerekekről van szó, Jézus példát hagyott, biztos értitek. erőtlen az ő lelkiismeretük, ezt tanítja az ige. Róma 14-ben például olvashatjátok, hogy a hitben erőtlent, ugye fogadjátok be, nem ítélvén az ő vélekedéseit. Tehát azt tanítja ott az ige egyébként, hogy a végignézel, hogy te felülről ne okoskodjál be az életébe. Ne ebből a mentalitásból szolgáljál felé. Ne így ítéld meg. Mert akkor az a kicsi meg fog botránkozni előbb-utóbb. Hogy történik a megbotránkozás? Saját mondom, egyre jobban azt fogja érezni, hogyha te egy ilyen szellemből tanítod őt, ami tényleg felülről való okoskodás, hangsúlyozom, hogy tényleg, hogy te vagy a nagy keresztény, az fogja benne okozni, hogy egyre kisebbnek érzi magát, ezért szerencsétlenednek, az fogja érezni, hogy alkalmatlan a hit életre, és ezért fog elcsüggedni, és ezért fog a hitben megbotránkozni. Istennek nagyon-nagyon fontosak a kicsiek, az új keresztények, a fiatal keresztények, hogy mit tapasztalnak az egyházban, hogyan viszonyulunk hozzá, ezt mondja az új szövetség. Nagyon-nagyon fontos számára. Ő nem csak azt nézi, hogy vajon egy ember, hány ember tud vinni az üdvösségre, hanem vajon ugyanaz az ember, aki a nagy felkent, hány ember botránkoztat meg? Hány ember fog elesni miatta? A kicsiek közül. Nagyon komoly az ige. Fantasztikus az ige. Meg ne utáljatok egy kicsit sem, mert mondom nektek, hogy az ő angyalaik a mennyekben mindenkor látják az ő mennyei atyám orcáját. A Márk 9-ben és a Lukács 9-ben, nem kell, hogy alapozzatok, de elmondom, ott elmondja azt a példát, János oda megy Jézushoz, ő a nagy felkel. Uram, láttok valakit, aki nem volt velünk, de démonokat hűzött, mi eltiltottuk őt. És Jézus ugyanezt az üzenetet elmondja nekik. Hogy aki velem van, hogy aki nincs ellenem, az velem van. Azt mondja nekik, hogy ne botránkoztassátok meg a kicsinyeket, a kicsi hívőket ezáltal, hogy eltiltjátok tőlem, vagy hogy eltiltjátok az Istennek a munkájáról, hogy tegye Isten dolgát. Nyilván természetesen be kell vonni az egyházba, be kell vonni a gyülekezetbe, építeni kell, felépíteni a szellemét, lelkét, engedni kell, hogy kicsiben kezdjen el szolgálni, de egyszerűen ne botránkoztasd meg. És hány olyan esetről tudok, amikor fiatal keresztényeket használt az Úr, és leállították egy vallásos törvénykező szellemből őt, és megállították a futásában. Ugye? És egyszerűen utána kiment az egyházból. Nem ezt a viszonyulást írja le az Isten igéje, hanem féltő módon kell a kicsinyek felé szolgálni. És szeretni kell őket, és bátorítani Isten útjára. Minden olyan viselkedést, figyeljetek, minden olyan viselkedést, ami megbotránkoztathatna másokat, viselkedést, magatartást ki kell vennünk az életünkből. Miért botránkozik meg valaki valakiben? Azért, mert a lelkiismerete másképp működik. Például lehetséges, hogy valaki megbotránkozik azért, mert valaki úgy jár a gyülekezetbe, hogy szinte alig van fölöltözve. Nő, lány. Nagyon fontos, például felöltözzük nők. Nagyon fontos, hogy normálisan nézzünk ki. Ne úgy nézzünk ki, hogy egy férfinak például elérjük azt, hogy csábítsuk őt. Tudjátok, hogy ez nagyon fontos üzenet? Nem egy olyan testhez álló, nagyon-nagyon csinos, iszonyú, hogy kim vannak, amik tudjátok. Ez egy fontos üzenet, és tudom, hogy nagyon kellemetlen erről beszélni, de szeretnék erről beszélni, mert már kell erről beszélni. Fontos a kinézetünk is. De tudjátok, miről beszélek. Ne botránkoztasson meg senkit. Más ne kerüljön miattam bűnbe azáltal, hogy én annyira kiteszek mindent. Nem? Hanem szentül kell viselkedned. Szent magaviseletben kell járni az Isten tisztelet a gyülekezetre, hogy te ne adjál az öltödnek helyet. A férfiak is, a nők is. Kultúráltan felöltözni, tisztességesen. Jól mondta Jobbi, mire ruha nem arra van megmutassa, hogy mit van, hanem hogy eltakarja, hogy mit van. Tehát nem meg kell mutatni, hanem fölvesszük, hogy eltakarjuk. Ugye? Ez egy komoly dolog. Bocsássatok meg, hogy erről beszéltem, nem haragudtok? Senki nem haragszik? Fiatalok, lányok, fiúk. Ha neked olyan barátnőd van, aki úgy öltözködik, akkor finoman szóljál a barátnőnek, hogy úgy öltözködjön föl. Fordít, olyan feleséged van, akkor nyugodtan szóljál, szentül, tényleg drágám, ez nem annyira kéne. És jó, hogy ez nő mondja. Amen. Nagyon sok világ, higgyétek el, azért nem tért meg, mert megbotránkozott az egyházban. Miben botránkozhat meg egy ember, egy fiatal keresztény? Megbotránkozhat a vezetőségben, megbotránkozhat Isten felkentjeiben, szolgálóiban, ugye? Hogy nem úgy viszonyulnak az erkölcsi problémák miatt, a bűnök miatt. Az elsősorban a legnagyobb ugye, veszélynek kitéve gyülekezet vezetői vannak. Azt mondja Pál, hogy én úgy viselkedek, hogy botránkozás nélkül való lelkiismeretben legyen Isten előtt, emberek előtt. kicsinyeket megbotránkoztatják bizonyos dolgok, hogyha a vezetőség, az Isten nagy felkent embere bizonyos dolgokat tesz. És ugye az egyház, nem kell mondanom, tele van erkölcsi összeomlásokkal, halljuk külföldről is, ezzel esett ebben, azzel esett abban. És mi a probléma? Hogy a kicsinyek ugye fényképezni akarnak, utánozni akarják a felkenteket, ugye? És egyszerűen úgy akarnak viszonyulni hozzá, hogy ő a mindenük. Mi a probléma? Hát elég az a probléma, hogy ők a felkent nagy testvér követték Jézus helyett. De hát ők kicsinyek, ők nem tudják, mint hogy a kislányod és a kisfiad fölveszi a magas sarkú cipőt, hogy hasonlítson rá. De még pici, rád akar hasonlítani. És amikor Krisztus testében megtérnek fiatal keresztények, és látják a felkenteket, a nagytesókat, őket akarják követni. De abban a pillanatban, ahogy az ember elesik, vagy összeomlik, vagy erkölcsi vétkekben, bűnökben, vagy anyagi terhekben, problémákban, anyagi visszaélésekben, akkor megbotránkozik a szíve, és elhagyja a Krisztusnak a testét. Itt szeretném elmondani, múlt héten beszéltem az apostáziáról, a kettő tesszalonika gyülekezet, kettő tesszalonika igében azt mondtam, hogy akkor jelenik meg az Antikrisztus, a bűnembere, amikor megtörténik az apostázia, az elszakadás. És egy területet érintettem, hogy a hittől való elszakadás azt jelenti, nem csak azt, tehát a Újszövetség az apostáziára használja azt is, amikor egy házasság tönkre megy, amikor elszakadás történik. Amikor egy házasság tönkre megy, ezáltal is meg tudjuk botránkoztatni a testvéreket, a kicsinyeket, mert nem értik, azt fogják mondani, ez is, ennek sem egy jó házassága, annak se jó házassága, ez is tökre ment. És elkezd félni, ó, nekem hogy lesz férjem? Hogy fogok társat találni? Az apostázia azt is jelenti, hogy elszakad az egyháztól, erre is használja az Újszövetség. És miért szakad el a hívő az egyháztól? Azért, mert megbotránkozik. Azért szakad el a kicsiny, és erre szeretném felhívni a figyelmet, hogy a nyomorúságok kezdetekor, ugye a Máté 24-ről is tanítottam múlt héten, arról van szó, hogy megbotránkoznak emberek, gyűlölik egymást, a szeretet meghidegül. És azt gondolom, hogy az ördög akarata az, hogy kiszakítsa az egyházból a hívőket. Főleg a kicsinyeket, a fiatalabb keresztényeket. Egyszerűen egy vallásos hitető szellemre tud hallgatni, vagy azért szakad ki az egyházból, mert azt gondolja, hogy ő lesz a nagy felkent, és el kell menni egy barlangba, és sőt, majd Isten elhívja, és neki egyedül kell lenni, és majd ő lesz a nagy felkent, és majd Isten kihívja, én most Illés vagyok, proféta vagyok, azért kell elszakadnom, és meg is megmagyarázza, azért kell nekem elszakadnom, mert Isten hozzám egyedül fog szólni, és egyedül fog használni, és most nekem be kell lennem a barlangba, és ezért nagy felkent leszek. Most ez egyik fele a kicsinyeknél, ugye? Amikor azt gondolja, hogy a hatalmas szolgáló lesz. A másik fele az, aki azért hagyja az egyházat, mert megbotránkozik Krisztus testében, hívőkben, vagy vezetőkben, szolgálatokban. Ezért ki kell zárnunk ezt a kicsinyek érdekében, és ezért kell szentül viselkednünk, tisztán, hogy senkit meg ne botránkoztassunk. Nem tudom, tudjátok-e, a Laodicea gyülekezet, ugye, azt jelenti Laodicea, hogy a nép igazsága, a nép uralma. Oda mehetünk. Jelenések 3. Én, ahogy gondolkodtam nemrégiben, hogy miért alakul ki ez a nép igazsága, amikor igazából Istennek kéne uralkodni, Isten igazságáról kéne szólni. Mit jelent ez az egész? Az, hogy ezekben az utolsó időkben elkezd egy demokratikus humanizmus uralkodni az egyházban. És ahogy gondolkodtam, én hiszem, hogy az Úr adta nekem, hogy miért? Hát valaha Isten volt a tekintély, valaha az Úr volt középpontban. Miért kezd a nép demokratikusan ítélni, meg mit tudom én, meg azért, mert valaha megbotránkoztak Istennek a szolgáiban, ezért azt mondták, hogy nem kell többi a tekintély. Nem kell senki, aki felettünk idézőjelben uralkodna, vagy vezetne. Érted? Azért, mert megbotránkozott Istennek a felkentjeiben, akik rossz módon kormányoztak, rossz módon vezették az Istennek a népét. Egyszerűen azt mondták, hogy nem megyünk a tekintély alá, és most már nem kell, hogy senki engem vezessen. És ebből a szélsőségből, tehát ugye a kontrollból átmegy a ló másik oldalára, amikor már nem engedi meg, hogy bátorítsák, vigasztalják, már a szó kirobban egy tűk belőle, amikor mondod, hogy tekintély. Amikor te nem úgy gondolod a tekintélyt, ahogy ő megtapasztalta annó bizonyos helyeken, hanem te normálisan, szívtől szívig, szeretetben. És már akkor azt mondja, hogy ez egy olyan állapot, én azt gondolom, ez a Laodicea, Ez egy olyan állapot, amikor már nem engedik meg a tesó, hogy valaki finoman korrigálja, vagy intse, hanem azt mondja, hogy én is, engem is Isten szelleme vezet, én is Istennek az embere vagyok, ki vagy te, hogy beleszólj az életembe. De nem így működik Isten egyháza. Most pedig nem akarok összegondolatot beszélni. Tudjátok, ugye nem így működik Isten egyháza, hanem Isten rendelt vezetőket Krisztus testében. És nézd meg, azért mondja neki az Úr, hogy mivel azt mondod, gazdag vagyok, és meggazdagodtam, és semmire nincs szükségem, nem tudod, hogy te vagy a nyomorult, és a nyavajás, és szegény, vak és mesztelen. Azt tanácsolom, hogy védj tőlem, tűzben megpróbáld aranyat, hogy gazdag állj, és fehér ruhákat, hogy öltözeted legyen, és ne láttassék ki a te mezítelenségedet, rúdsága, és szemgyógyító íra a kenned a te szemedet, hogy láss. Tehát egyszerűen olyan homály van, hogy nem lát. Meg kell, hogy kenje az Úr a szemét újból. Ez egy fontos üzenet. És én azt látom, hogy ahogy megyünk ebbe a népigazsága, a népuralma felé, egyre jobban a tesók érzékenyebbek. Tehát egy erőteljes túlérzékenység van a mostani generációkban. És mivel nem hallgatjuk meg a másikat, hogy az igen mondja, hogy engedelmesek egymásnak Isten félelmében, ezért belázadunk, és azt mondjuk, és kijövünk az egyházból. Szerintem a legtöbb ember, aki elhagyja az egyházat, vagy amiatt hagyja el, mert megbotránkozik bizonyos testvérekben, valami területen, anyagi visszaélés, stb. Vagy amiatt, hogy elkezdik korrigálni. És egyszerűen kiszakad az egyházból, ami az ördögnek a terve, hogy elszakítsa a hívőket az egyháztól, mert sokkal könnyebben akkor el tudja őket ragadni. De Isten azt mondja, a testek, kapcsok, kötelékek nagyon fontosak, hogy ne, nekünk most ne a Máté 24, ne azt a részét lássátok, hogy sokan megbotránkoznak, meg elhagyják a Krisztus testét, és gyűrülik egymást, hanem azt láss, hogy nekünk minél jobban inkább össze kell tartanunk, minél jobban szeretnünk kell egymást. A mi életünkben nem lesz meg az, hogy megbotránkozunk, a mi életünkben a szeretet egyre erősebb lesz, és nem leszek langyos. Tudjátok, mi ebbe a tévék és ebbe a langyosságba? Az, hogy a langyos keresztény azt gondolja, hogy ő jó keresztény, eljár a gyülekezetbe, járok. Tehát az nem annyira feltűnő, értitek? Egy langyos keresztény, mint aki drasztikusan ellenáll Isten igényének. Tehát megint egy olyan csapdába tudja csalni magát egy langyos keresztény, ezért tanítja az igaz, hogy legyél forró. A kávé is forró jó. És amikor kihűl a kávé, nem egyből lesz hideg, hanem egyből langyos. Tehát nagyon nehéz észrevenni a meghidegülést. Egyszer csak egy problémád van, nyomásod van, fájdalmad van, terheid vannak. És azon veszed észre, te jó ég, biztos bizonyságot tudok tenni, hogy ezt azt érzed, hogy a szeretet egyre jobban kimegy belőled, és egyre jobban elzárkozol az egyháztól, a testvérektől. Fokozatosan, nem egyből meghidegül, hanem langyossá válik, és őrizgeti a sebeket, őrizgeti a fájdalmakat. Folyamatos megbocsátásban kell járnunk, hogy a megbotránkozás eléri a szívünket. Ha tudod, hogy ilyen problémáid voltak, hogy Krisztus testében megbotránkoztál, vezetőkben, testvérekben, nagy felkentekben, akkor különösen viselj gondolt a szívedre, a szellemedre, hogy minden olyan dolog kikerüljön onnan, mert lehetséges, hogy azért vagy távol az egyházból, de már nem tudod, mert olyan mélyre elástad ezeket a fájdalmakat, és kifogásokat keresel. Isten azt mondja, hogy gyere vissza az egyházba, légy aktív tagja, de félsz. De mi lesz, ha megint csalódok ebben a nagy felkentben, vagy ebben a testvérben, abban a testvérben? Isten hív és bátorít, hogy gyere a közösségbe. Nagyon segít, ez nem egy nyílt lázadás, értitek? Nem egy nyílt lázadás, ezért veszélyes. Nem nyíltan ellenszegül, csak abban a pillanatban, hogyha szólsz neki, hogy szemgyógyító íra meg kéne kered a szemedet, hogy láss. Az 1 Sámuelben olvasunk Éliről és Élinek a fiairól. Ezt még csak meg akarom említeni. Nem fog sokat beszélni, csak 2 mondatot. Éli fiai bűnben voltak. És ezt ma kaptam, ezt az ügyet ma vettem észre, hogy ezt a témára készültem. Nem volt sok időm. Aztán így az 1 Sámuel 2, hogy igen nagy volt azért az ifjatnak bűne az Úr előtt. Mert az emberek megutálják vala az Úrnak áldozatát. Tehát ez ördög, ott van. Azonnal csapdába akarja a hívőt vinni, érted? Nézed az Istennek a szolgáját, elesik, vagy mit tudom én, ez nem tetszik a jelenében, az nem tetszik, vagy tényleg bűnbe esik. És a következménye, ha megengeded a megbotránkozást, hogy te is előbb-utóbb megutálod az Isten tiszteletet, az Istennek a tiszteletét. Nem így indul, higgyétek el. De csak azt mondod, abban a személy, azt a személyt nem tud elfogadni. De csak nagyon megbotránkozás, és az ördög el akar szakítani az egyháztól. Megutálták az Úrnak áldozatát. És nézd meg a 24-es versben, mit mond nekik az apjuk. Ne tegyétek, fiaim, mert nem jó hír az, amelyet hallok, vétkessé teszitek az Úrnak a népét. Látod? Nem csak az volt a bűn, hogy ők bűnbe voltak, hanem a Krisztus testét is ugye bűnbe tudják vinni a saját bűneikkel. Komoly az ige? Igen, vétkesítettek az Úrnak a népét ezáltal. Lukás 17-ben nagyon komolyan látjuk a megbocsátásnak az üzenetét. Tehát mi a megoldás, ugye? A megbocsátás, a folyamatos megbocsátás, az összes tüskének, a sebeknek a felszámolása. A Lukás 17-ben azt mondja, azt a kiakasztó dolgot mondja Jézus, megkérdezi tőle, azt mondja, mondta pedig a tanítványok, lehetetlen dolog, hogy botránkozások ne essenek, de jaj annak az embernek, aki által esnek. Lehetetlen, képtelenség, nem vagyunk egyház, tökéletesek, szentek, még nem jött el az időszak, amikor szeplő és sömörgözés nélkül valók vagyunk. Lehetetlen, képtelenség, fognak történni bűnbeesések, amiatt, hogy valakinek megtörik a hite X személy miatt, fognak történni bűnre való csábítások, de jaj annak, aki által esnek. Jobb annak, ha egy malomkövet vetnek a nyakába, hogy ezt felolvastam a Máté 18-ban. Azt mondja, őrizzétek magatokat, ha pedig a te atyád fia vétkezik ellene, dolgáld meg őt, ha megtér, bocsáss meg neki. Ez a vétkezik, ez azt is jelenti, hogy mulasztás. Hibázik valamit a testvér. Mulaszt. Lehet, hogy nem is tett olyan nagyon nagy dolgot, csak valamit elmulasztott. És te úgy viszonyulsz hozzá, mert a szívedben ott van egy ilyen farizeusi erő, ami egyből lekorkáhoztatja azt a testvért. Dolgáld meg őt, ha megtér, bocsáss meg neki. És ha egy napon 7-szer vétkezik ellened, egy napon 7-szer te hozzátér, mondván, megbántam, megbocsáss neki. És ugye azt mondja, hogy 70-szer, 7-szer is. Tehát a folyamatos megbocsátásban van a szíved, ki tudsz kerülni abból, hogy megbotránkozol testvéred miatt, egyházad miatt. A folyamatos megbocsátás, a megtisztulás. És nem véletlen, hogy a János 15-16-ban, lapozzatok oda, légy szíves. Jézus utolsó beszédei között, a János 15-ben ugye miről beszél? A gyümölcsökről, arról, hogy meg kell maradni az Úrban, meg kell maradni az ő jelenlétében, az igében. Sok gyümölcsöt kell teremni. Maradjatok én bennem, azt tanítja nekik. Maradjatok bennem szorosan, mert nálam nélkül semmit sem cselekedhetek. Tanít a magát, ahogy benne maradjunk. Tanítja arról őket, hogy a szeretetben maradjanak meg. Tanítja őket, hogy gyűlölni fog titeket a világ. Gyűlölet fog érni az egyházat. Gyűlölet hullám fog elérni az egyházat. És utána azt mondja, nézzétek a 15 végén, és ugye ok nélkül gyűlöltek engem. Tehát ez is egy komoly dolog, amikor föl tudod-e dolgozni, hogy ok nélkül gyűlölnek. Ok nélkül valaki nem fogad el téged. És még nem arról beszélek, hogy jön az üldözés, amikor valaki téged okkal, vagy ok nélkül nem akar elfogadni. Hogy tudod ezeket feldolgozni? És mi lesz, amikor az üldözés után, üldözéskor gyűlölni fognak, egy gyűlölet hullám jön a keresztényekre? Olyanok leszünk, mint Péter, aki a félelemből megtagadja Jézus? Nem! Bennünk újjászületett szellem van. És itt tanítja a Jézus üzenetnének a fontos részét. Eljő a vigasztaló, akit én küldök, nektek, az atyától, az igazságnak szelleme, aki az atyától származik, azt tesz majd én rólam bizonyságot. De ti is bizonyságot tesztek, mert kezdetől fogva én velem vagytok. És folytatom, figyelj, ezeket beszéltem nektek, miért? Hogy meg ne botránkozzatok. Hogy el ne essetek, hogy nehogy csapdába ne menjetek, hogy meg ne törőjön a hitetek valaki miatt. Arról beszélt nekik, hogy maradjatok én bennem szorosan, mint ahogy a növény össze van kapcsolódva. Arról tanítja őket, hogy a szeretetben maradjatok meg. Tudjátok meg, hogy el fog érni egy gyűlölet hullám, de én elküldöm a Szent Szellemet, aki ki tudja szorítani az életedből a megbotránkozást, mert a Szent Szellem állandóan tud téged vigasztalni, bátorítani, ha engeded, ha lágy a szíved, erről tanítja őket. A gyülekezetekből kirekesztenek titeket, sőt jön idő, hogy aki öldögölt titeket, mindazt hiszi, hogy isteni tiszteletet cselekszik. És ezeket azért teszik, mert nem ismerték meg az én atyámat. készíti föl, készít föl bennünket Isten, és a legnagyobb kulcsnak a megbocsátás üzenete mellett, amit mond a megbotránkozás, az a Szent Szellemmel való kapcsolat, a Szent Szellemmel való közösség. És ha már most, ezekben az időszakokban nem tudjuk elvenni a Szent Szellem vigasztalását, amikor otthon nem engedjük, hogy megvigasztaljon, mi lesz majd az üldöztetés időszak alatt? Amikor sokkal nagyobb teher jön az egyházra, sokkal nagyobb üldöztetések lesznek. Ezen minőségi időt ki kell építened a Szent Szellemmel, el kell sajátítani azt, hogy megismerőd, mint személy, és ha csalódsz valakiben, vagy valami történik az életedben, vagy úgy érzed, hogy egyszer el akarsz távolodni az egyháztól, vagy bármi, hagyod a Szent Szellemet, hogy meggyőzzön. Mert ugye ő a világot is azt mondja, megfedi a világot bűnigazság ítélet tekintetében. Hát hogy ne inkább a hívőket akarja bátorítani, vigasztani, hogy erősödj meg. Ez a titkod. Ez a titkod, hogy ne essel. Ez a titkod, hogy továbbra is bízzál az Úrban, továbbra is kitarts mellette, és a folyamatos megbocsátásnak az üzenete. Néha ezt a megbocsátást úgy szeretnénk elhagyni, már ez egy kis üzenet. A legfontosabb üzenetek egyike. Máté 24. Megbotránkoznak, sokan megbotránkoznak, elárulják egymást, és gyűlölik egymást, és sok hamis proféta támad, akik sokakat elhitetnek. A megbotránkozást, a sérüléseket követik az árulások. Amikor az ember már tulajdonképpen megszakítja azt a kapcsolatot a személytől, akiben megbotránkozik, egyre hátrább kerül, egyre távolodik, észre lehet venni, mert egyre messzebb kerül tőled, azért, mert valami történt, amit ő lehetséges, hogy rosszul értelmezett. Lehetséges, hogy valóban látott valamit, és te valami rosszat tettél ellen, de ez nem biztos. Szeretném hangsúlyozni, hogy az egyház tele van vélt sérülésekkel is. Amikor az ember csak úgy gondolja, hogy ez a másik rosszat tett neki, mert nem jó a helyzet felismerő képessége, vagy nem ismeri az Istennek az igényét, nem az Isten gondolatai, az ő gondolatai, és kreált vélt sebeket készít magának. Mi a feladatunk? Hogy ne botránkozzunk meg, mi sem, ne essünk el mások vétkei bűnei miatt, ne hagyjuk el Jézus, ne legyünk hitetlenek, vagy pedig az, és az, hogy mi se botránkoztassunk meg másokat. És így megmaradunk, és egységben, szeretetben, és néznek, hogy a hamis proféták ebben a közegben lesznek, tehát azt mondom, a hamis proféták még nagyobb botránkozásra tudnak majd okot adni, amikor az egyházban látod azt az sok összevisszaságot. És egyszerűen nem akarsz már egyházba jönni, mert mindenhol hallasz rossz híreket. Tehát találd meg azt a közösséget, ahol Isten téged elhívott, és eltervezett téged. Amen? De, aki mindvégig álhatatos marad, az üdvözül. Amen?